itthon Erdélyben.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma a Hargita megyei Csikrákosra kalauzoljuk Önöket. A település 2004-től községközpont Csíkszeredától 11 kilométerre északra a Rákospatak mentén fekszik. A székelyek ősi gyülekező helye itt Rákos mezején állapították meg a székely törvényeket László herceg jelenlétében. A Bogát, a Vár és a Szilospatak közti hegyfokon bronzkori eredetű vár maradványai látszanak, melynek délkeleti részén most Szent Jakabnak szentelt 1720-ban épült kápolna áll. A vár alatt több borvízforrás fakad, melyeket az Oldbogáti melegfürdőben hasznosítanak. A falutól körülbelül 7-8 kilométer távolságra a Hargita Galustető nevű főcsúcsa alatt a Várpatak és a Szikláspatak közti 1273 méter magas szirten állnak Pogányvár romjai. A vár a 13. században épült és a székely határvédelmi rendszer része volt. A szökőláp vagy rákosi sáté Székelyföld egyik legszebb és legjobb állapotban fennmaradt lápja. A környék, a népművészetek, hagyományok és szokások egy kiapadhatatlan kincses bányája.
Csikrákosi község kb. 98%-ban merem mondani katolikus.
A közösségben van egy olyan igény, hogy a szakrális terünket azért tartsuk tiszteletben és rendben.
Valaki, ha valamit szeret, arra ideje is van, és nem érez fáradtságot.
Mi tudjuk a hagyományainkat őrizni, tudjuk a népdalainkat ápolni, és mindent megteszünk azért, hogy itt Székelyföldön legyünk jobbnál jobb emberek.
Ebbe a faluba hívjuk hallgatóinkat, ha tehetik, rádiózzanak velünk. A zenei betéteken a csikrákosi Gerendely férfi kórus énekel. Összeállításunk második részét közvetítjük.
Buzás Árpád vagyok, csikrákosi plébános.
Hány éve pásztorolja a csikrákosi híveket?
36. éve.
Mekkora a lélekszám?
Rákos Grösvánon 1250 körül.
Amúgy a községben, zömében római katolikus hívek vannak, vagy más vallásúak is élnek?
Más vallás is van, de nagyon kevés. Református van egy néhány. Hát a község úgy kb. 98%-ban merem mondani katolikus.
Mennyire vallásos közösség?
Őszinte megvallom, nem nagyon törik össze magukat a vallásossággal, úgyhogy van 10-15%, akik gyakorló katolikus, akik templomba járnak így vasárnapra, vasárnapra. Sajnos, hogy nagy többség nem jár, fiatalok sem nagyon.
Régebben jobb volt a helyzet?
Ja, persze. Most ez a modern világ, vagy lusta világ, nem tudom, hogy fogalmazzak, durvában nem akarok, de nagyon rányomja a bélyegét a lelkiségre. Az emberek el vannak kényelmesedve, el vannak egyfele. A vallással nem nagyon törődnek. Van egy vékony réteg, mondom, akik keményen gyakorolják a vallásokat, de sajnos, hogy nagy százaléka nem. Ilyen nevezetes napon például ugye karácsony, húsvét, ilyenkor ugye templomba jönnek, most húsvétkor is ugye nagyon sokan voltak. De aztán úgy pünkösdik, őszinte szilencium, csend van.
Amúgy a szentáldozást is, a gyónást is elhagyják, vagy azt is inkább ünnepekre koncentrálják?
Ünnepekre, igen. Nálunk ugye a kalakat gyóntatás, ilyenek pap kollégák segítenek. Ünnepre gyóntak elég szépen, és elég sokan áldoztak most az ünnepek alatt.
Volt a járvány időszak, ez még inkább távol tartotta a híveket a templomtól?
Nálunk is ugye volt egy ilyen, az idősebbek, akik féltek. Ugye ezt úgy mutatták, hogy ezt ilyen szájkosra tettek maguknak. Fiatalok maszkkal, maszk nélkül úgy se jönnek templomba.
Itt is voltak online közvetítések? És az is hozzászoktatta az otthon üléshez?
Volt, igen, persze. A kényelem az óriási dolog, ugye.
Plébános úr, évente hány keresztelőt tartanak itt Csikrákoson?
Elég kevés. Tavaly ütöm, hogy 16-ot kereszteltem összesen.
Kit is maradtak?
Nagyon sokan dolgoznak külföldön, főleg Németországban. Hazajönnek, a gyermeket megkereszteltetik, és aztán ők mennek vissza. Van, hogy a gyermeket is viszik, de van, hogy nagyszülők nevelik a gyermeket.
Házasságkötések vannak?
Tavaly volt, vagy 11 volt, úgy emlékszem.
Tiszta katolikus esküvők?
Egy pár emlékszem, hogy katolikus reformátusra. De nagyjából mind tiszta.
A temetések száma az nagyobb, mint a keresztelések száma?
Dupla, igen. Minden évben sajnos többet temetünk, de mennyit keresztelünk. De nem csak az én egyházközségemben van, itt egész Fecsikeletben pap kollégákkal találkozunk, elég gyakran elbeszélgetünk. Ez a problémánk közös. Sajnos, hogy az egyházközségeink el vannak öregedve. A fiatalok a megélhetés miatt elmennek külföldre. Hát annak van egy olyan hátulütője, hogy ott felejtik magukat. Igaz, elég kevesen aránylag, de fennáll ez a veszély, hogy jobb az életszínvonal, munkahely.
Pillanatilag lehet, hogy ez így látszik, de azért gyökértelenekké válnak. Tehát az itthoni kapcsolatok megszakadnak, ha már hazaköltöznek, akkor megint zéróról kell kezdeni mindent. Nem biztos, hogy mindig a pénz a legjobb motiváló.
Én úgy szoktam fogalmazni most újabban, hogy egy az Isten. Hát itt sajnos a székely népünk és egy az Isten, és az a pénz. Minden a pénzről beszél.
Hogy lehetne változtatni ezen az állapoton? Mit kéne tegyen az egyház, vagy hogy kéne csinálni, hogy egy kicsit nagyobb legyen a lelkesedés, az egyház iránti lojalitás?
Ugye az egyháznak nem sok beleszólásunk van, mert legelőször úgy lehetne megállítani, hogy munkáják ellenének. Ahol az édesapa ugye meg tudja keresni a családnak ezt a mindennapi kenyeret. De erre nincs lehetőség. És ezekkel elmenjenek.
A plébános úr, amikor misézik, akkor nincs egy olyan rossz érzése, hogy megint milyen üres ez a templom?
Dehogy nincs. Ezt majdnem minden nap átélem. Persze, hogy nekem fáj. Sónak még olyan mélyebben vallási emberek, akik látják ezt, és nem csak nekem fáj, de rosszul esik, mert ez elég kemény gondot jelent.
Amikor ilyen gondokról beszélgetnek a paptestvérekkel, próbálnak azon is gondolkodni, hogy mit lehetne tenni, hogy lehetne tenni. Én legalábbis kívülállóként azt látom, hogyha fiatal a lelkész, fiatal a plébános, egy nagyon rövid időre, minthogyha megmozdulna valami. De aztán úgy visszaáll a nyugalmi állapot, hogy lehetne tenni ez ellen, mert nem biztos, hogy jó irány.
Őszintén megvallva, ez egy nagyon kemény kérdés, és nem is tudom erre mit válaszoljak. Mert amíg nem tudunk nekik anyagi lehetőséget biztosítani, addig ez a probléma megmarad.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Van egy gyönyörű szép templomuk. Ez műemléktemplom?
Igen.
Hányba épült?
Ez 240-es években.
Hány férőhelyes?
Kívül nagynak látszik, de belül nem olyan nagy. Kb. 300 ember ha be tud fogadni.
Itt ülésrend van?
Persze, férfiak külön, és a nők külön. Nagyjából megszokott hely. Sőt, itt régebb, például a szülőfalomban volt egy olyan szokás, hogy a fiatal asszonyt az anyósa elvitte az első vasárnap a templomba, és megmutatta, hogy hol van az ő helye. Most már nincs ilyen, de régebb volt, édesanyámtól hallottam, hogyha nem odaült, egyszerűen felállították.
Ma, amikor ennyire üres a templom, akkor bizonyára örvendenek, ha valahova beülnek.
Most ilyen gond nincsen, mert most rengeteg üres hely van. De régen volt ilyen, hogy mindenkinek megvolt a megszokott helye, és odaült. Egy háztanásnak is, ugye az első padokban. Ugye ne talán valaki olyan ült oda, akkor egyszerűen felállították.
Az idegeneknek is? Hogyha mondjuk egy idegen jött be?
Idegenen nem. Vagyunk mennyire úri emberek, hogy nem, az idegenek nem.
A szentmisék alkalmával orgona szó van a templomban?
Persze. Van kántorunk, és van orgona is. Az orgonát is pár évvel ezelőtt tetettem rendbe, újba van téve. Nagyon jó hangja van, és énekelnek.
A toronyban hány harang szól?
Szólni csak kettő, de három harang van. Az egyiket nem használjuk.
Miért?
Nem tudom. Harangozót kéne megkérdezni. De úgy tudom, annak a kötele nincs is leengedve.
Általában szokott lenni egy kis harang, egy nagy harang, egy lélekharang. Akkor ez a lélekharang lenne?
Valószínű. De ma évek óta csak ezt a kettőt használjuk.
Hogy lehetett megmaradni ennyi ideig itt Csikrákoson, Göröcsfalván? Mert én azt látom, hogy 10 évente legalább cserélik a plébánosok a közösséget, a helyet.
Jó kérdés. Hát én így ide ragadtam. Szeretem is itt ezzel az embereket. Hát én is ugye személyes születésű vagyok. Ugye szülőföldem. Megszoktam és megszerettem őket. Volt úgy, de most is úgy tudom, megvan ez, hogy 10 évenként kell. Kértem én valamikor, ugye beírtam a püspökségre, felajánlottam, hogyha menni kell, akkor, de nem helyeztek el. És ide ragadtam, itt megöregettem. Hát most már nyugdíjas vagyok, már 3-4 éve. Ha megyek, akkor kimegyek végleg a plebániáról, úgyhogy most már nincs, hova menjek. Az érsek úr tavaly így finoman említette, hogy ha ne talán volna kedvet, kisebb helyre menj, de én aztán megmondtam, hogy 2 után előttem, hogy mondja magyar nóta, vagy a temető, vagy megyek haza a szülőfalomba. Azt még nem döntöttem el, hogy itt maradok-e a hívek között. Van egy ilyen is, hogyha kapok egy házikot, akkor itt maradok, sem nem. Különbözően megvan a szülői házam. Azon nincsen gond, van ahova menjek. Ez egy kemény dolog, hogy leköszönni. Előbb-utóbb igaz, fel kell szedni a sátorfát, ugye, de elméltem volna már régebb nyugdíjban, csak én úgy érzem, amíg még tudok használni, azért még csinálgatom.
Hát én Sándor vagyok, az egy házkességünknek a gondnoka, harmadik éve, hogy ezt a tisztséget töltöm be.
Amúgy civilben tanár, és volt iskolaigazgató, mennyire nehéz a két létet, vagy a szakmát és a gondnokságot is teljes lendülettel végezni?
Egyáltalán nem nehéz, mert mondhatom úgy, hogy a fizikai munka és a szellemi munka kiegészítik egymást, és ennek a csúcsa a lelki töltekezés.
Sok mindent kellett bizonyára ez idő alatt is végezni az egyház községnél. Milyen munkálatok voltak aktuálisak, mit kellett megoldani?
Jelen pillanatban a templomkerítésnek a felújításon, azelőtt a toronynak volt a felújítása, a templomnak a külső falainak a rendbetétele, a freskók feltárása, rengeteg-rengeteg munka volt, nagyon sok szép dolgot sikerült megvalósítani, természetesen a magyar kormánynak a segítségével, a megyei tanácsnak a támogatásával is, ugyanakkor a helyi polgármesteri hivatalnak a támogatásával is.
Mindenért pénzt kellett adni, vagy vannak dolgok, amit közmunkával még meg lehet oldani itt Rákoson?
Itt a templom körüli felújítás elég sok pénzbe kerül, viszont a közmunkák szempontjából a templom körüli, a temetőkert, a plébánia területe, minden egy 8 hektár terület, azt közmunkával tartjuk fent, évente háromszor kaszáljuk meg, akár négyszer is. Az egyháztanácsos kollégák jönnek, szívesen segítnek, és mások is jönnek a településről. Az ifjúsági szervezetet is ilyenkor meg szoktam szólítani, onnan is jönnek, akár gerebélni, akár kaszálni, motoros kaszákkal, kézi kaszával, és általában egy nap alatt, nagyon ritka, hogy két nap alatt kérem, befejezzük ezt a közmunkát.
Nagyon sok közösségben a temető okoz gondot, hogy az hogy tartsuk karban, kitartsa, fizetünk vagy nem fizetünk. Önök hogy tudják megoldani ezt a problémát?
Úgy, hogy önkéntesen felvállaltuk, hogy rendbe tartjuk. Amikor nő a fűnk, úgy általában háromszor szoktuk megkaszálni, a világítás után, most nem olyan rég szedtük le a sírokról, ott maradt, elhasznált gyertyák, a gyertyatartókat, természetesen a mécseseket, ami akár a napelem által töltekeznek, azokat meghagytuk. Többi le van szedve, van egy szemétgödör, annak a sorsát szeretnénk most már megoldani, képíteni, hogy ne a szél fújja körbe kereken a szemetet.
Nagyon sok helyen már kezdik betiltani a koszorukat. Ez önöknél beszéd téma, vagy itt még egyelőre a régi rendszerint megy minden?
Itt a régi rendszerint megy minden, ez nem beszéd téma, és én úgy érzem, hogy valaki az elhunyt testvérünk iránt is szeretné a végtisztességet kifejezni, hogy egy koszorút készített, szerintem az nem szabadna így gondolkodni, hogy a személynek számít.
Milyen tervekkel indult az idei év? Mit szeretnének megvalósítani?
Hát először is a temetőkerben a személytárolókat szeretnénk most nagyon képíteni. Ez a legfontosabb, legsürgetőbb dolog. Ugye a közösségben van egy olyan igény, hogy a szakrális terünket azért tartsuk tiszteletben és rendben. Tehát ezért nagyon sokat harcoltunk, és úgy látom, hogy az emberi kezdek is komolyan venni ezt az oldalt és ezt a dolgot.
Salamon Lajos vagyok, a Csiklákosi Cserei Mihály általános iskola igazgatója.
Hány éve?
Ha jól számolom, szűkön mindjárt 2 éve. 175 gyermek tartozik az iskolához, 3 épületben tanulunk, van a Gerecsfalvi elemi iskola osztályuk, a Rákosi Gyöngyvirágóvoda is, van a főépületünk Rákoson.
A gyerek létszám az nagyjából állandó? Vagy önöket is fenyegeti az a probléma, hogy itt van közel Csíkszereda, és bizonyos gyerekeket elvisznek a községből?
Sajnos csökkenőben vagyunk. Ez nem volt mindig így, viszont a születések számának visszaesése hozta ezt a létszámcsökkenést. Nem is mondhatni azt, hogy a város elszívja a gyermekeket, hanem egyszerűen nem születnek gyermekek, kevés. Úgyhogy osztály létszám úgy 15 körül van.
Vannak összevont osztályok is, vagy még minden osztályt tudnak külön működtetni?
Ez idáig elkerültük az osztály összevonást, reméljük, hogy a továbbiakban is el fogjuk kerülni, mert ez egy olyan állapotot eredményez, ami következményeit még beláthatatlan, tehát nem is számolunk ezzel, nem is merünk számolni.
A tanári közösség az mennyire állandó?
A pedagógusok száma 19, van egy mag, akik úgymond címzetesek, a helyettesítő tanárok, azok is most már egy 2-3 éve állandóak, viszont nem tudjuk őket címzetessé tenni. Szent Tamástól egészen Szeredáig, tehát a városból is járnak ide tanárok, de van egy, aki Gyergyóból ingázik ide.
Nagyjából minden katedra le van fedve, így most helyettesítőkkel meg címzetes tanárral?
Igen, azt mondhatni, hogy majdnem minden tantárgyat szaktanár tanít.
Milyen körülmények között tanítanak? Minden szükséges megvan az oktatáshoz?
Hál' Istennek az iskola épülete fel lett újítva, ami az iskola előnye, hogy egy szép környezetben található, nagy udvarral. Az elmúlt években lett egy szép park kialakítva. Van most folyamatban egy pályázatunk, amivel reménykedünk, hogy az iskola digitális felszereltségét tudjuk biztosítani, viszont van még elbírálás alatt is pályázatunk, úgyhogy reményeink szerint ez az elmúlt 3-4 évben meg is valósulhat.
Hogyha ennyi az ingázó tanár, akkor ilyen iskolán kívüli tevékenységet tudnak-e tartani a gyerekeknek? Egyáltalán van-e igény rá itt a rákosi gyerekek részéről?
Természetesen szoktunk szervezni, és nem is keveset. Amint említettem, van egy állandó mag, akik ugye már nem is fiatal tanárok, pedagógusok, akikre lehet számítani és építeni, úgyhogy vannak iskolán kívüli tevékenységek is. Volt ez az iskola másképhetünk, úgy az óvodások, az alsótagozatosak is, az 7-8 osztályosoknak is volt kirándulás szervezve, de majdnem minden nap egy-egy osztály valahol ment, és valamilyen iskolán kívüli tevékenységet folytatott.
A tanrend mennyire engedi meg azt, hogy a községről, a helyi dolgokról is tanuljanak a gyerekek? Tehát minden nevezetességről tudnak, ami Rákoshoz kapcsolódik?
Kifejezetten tanórán vagy opcionális és ilyen választható tantár nincs erre vonatkozólag, viszont én, mint történelem szakos tanár, az óra keretén belül szoktam ezekről beszélni, vagy társadalmi nevelés órákon is elhangzanak a helyi jellegzetességek, viszont iskolán kívüli tevékenység között megemlíteném a heti rendszerességgel tartott táncoktatást, szakember vezényletével, vagy szintén szakember tartja a rajz és fotó alkotó műhelyet. Most merült fel annak a gondolata, hogy helyi fafaragó mesterrel egyeztettünk, és szívesen tartana ő is délután iskolán kívül gyermekeknek ilyen bemutatót, vagy egyszerűen, hogy megszerettesse a fafaragás mesterségét.
A rákosi gyerekek tantárgyolimpiászokra, vagy ilyen mesemondókra eljutnak-e?
Természetesen szoktunk járni, az alsó tagozatosok is, a pedagógusok, tanítók szokták vinni, az 1-8-asok is járnak, megemlíteném akár történelem, földrajz, biológia, ahol ebben a tanében elég jó eredményeket is értek el a diákjaink.
A Marosvásárhelyi Rádióban faluműsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Antal István vagyok, a Csikrákosi 18-as számú Zöld Péter cserkészcsapat csapatparancsnok helyettese.
Mióta létezik a cserkészcsapat itt Csikrákoson?
1995 májusában alakult, és a jelenlegi csapatparancsnok Fodor Csabava vezetésével.
Hány tagot számlál ez a cserkész csapat?
Jelenleg olyan 35 aktív tag van, ami azt jelenti, hogy egész év folyamán folyamatosan a cserkészórákra, nagy táborokra, mindenhova eljár. Vannak olyan tagjaink is, akik nem aktívak heti, hónapi szinten, viszont a nagy táborban azt mondja, hogy felviszem a traktorral a gyerekeket a tábor helyszínére, besegítek. Vagy ha valami kell, akkor kovácsossak, ő jön el, start egy ilyen órát nekünk.
Voltak többen is, vagy nagyjából mindig ekkora volt a létszám?
Hát olyan 35-50 között volt nagyjából a létszám, és ebből kifolyólag, hogy rengeteg olyan tagot számlálunk a községünkben, aki viszonylag egy adott programra aktivizálja magát, vagy tud eljönni csak, akkor ő arra jön el, ezért többen is tudunk adott pillanatban lenni, és ha 95-től nézzük, akkor több százan voltunk a csapat bárkeibe.
Mennyire népszerű manapság a cserkészet?
Attól függ, mennyire állunk mi vezetők oda, mennyire tudjuk megszólítani a fiatalt, aki ugye jár mellettet karatéra, judóra, lovaglásra, és mennyire szereteti meg az adott ősvezető, aki a kis csoportnak a vezetője.
Önöknek mennyire sikerül?
Most egy kicsit lappangunk, gyereklétszám is Csikrákoson nem olyan sok, de most pont ősvezetőképzőn van egy cserkészünk, és 3 cserkészünk segít ősvezetőképzőn, és nekik majd össze kell állítsunk egy ember létszámot, fogunk egy kicsit toborozni a Rákosi iskolába, hát ha a
szülők is eljönnek, és úgy gondolják, hogy ide is érdemes a gyereküket beíratni. Tehát remélem, hogy önállóan a gyerek el fog járni a cserkész foglalkozásokra.
Olyan gyerekből lesz cserkész, akinek már a szüleje, vagy legalábbis a rokon a cserkész volt? Vagy mivel lehet őket meggyőzni? Manapság annyi impulzus ér, és nem biztos, hogy ha sok dolog közül kell választani, akkor a cserkészetet választják, mert azért itt rend van és fegyelem, nem úgy, mint bizonyos helyeken.
Erre azt válaszolnám, hogyha én cserkész szülő vagyok, akkor biztos, hogy a gyerekem cserkészetre fog járni, mert az egy javító szándékú volt nekem az életem folyamán. De hogyha egy olyan szülő, aki most hall először róla, vagy épp most született gyereke, és ő nem volt annak idején a cserkész csapatnak a tagja, ugye 90-től errefelé a Római Magyar Cserkész Szövetség megalakulása óta van cserkészet itt Erdélyben, akkor eljön, megnézi, ha úgy látja, hogy felfogadja ezt az életmódot, és a kedves kis gyermekét szeretné a mi pártfogásunk alá adni, akkor mi szívesen foglalkozunk vele.
Az, aki egyszer belekóstol a cserkészetbe, egy idő után otthagyja, vagy annyira megfertőződik ezzel a légkörrel, ezzel a közösséggel, ezzel a szemlélettel, hogy akkor már élete végéig cserkész marad?
Hogyha valaki elsősorban fogadalmat tesz, az élete végéig tesz fogadalmat, az, hogy mennyire aktív, az már rajta is múlik, a csapaton belül is múlik, a vezetőkön. Lásd, én 98 óta vagyok aktív cserkész, és amíg beletesznek a sírba, hogy meghalok, szeretnék cserkész maradni.
Más cserkész csapattal van-e kapcsolat? Vagy csak a nagy táborok alkalmával, vagy bizonyos rendezvények alkalmával?
Itt Csík körzetben egy nagyon jó összetartó körzetünk van, itt ismerjük is egymást, és szokott lenni Csík körzeti táborunk is 5 évente. Közös fogadalomtétel is április 24-én. Van még egy testvér csapatunk kint Finnországba, Rautióba, a Varienden Variát cserkész csapat. Oda szoktunk kiárogatni, vagy épp ők jönnek el újrahasznosítással, vagy egymás kultúrájával kapcsolatos pályázatoknak révén.
Magyarországi, mondjuk felvidéki, kárpátaljai, vajdasági cserkészekkel van-e valamilyen kapcsolat?
Így a szövetségen keresztül egy-egy nagyobb programon szoktunk találkozni, például a Betlehem Békelángot, amikor pár évvel ezelőtt a Csík körzettel együtt hoztuk, akkor találkoztunk más szövetségnek a cserkészeivel is.
Hogyha a család van, ezt lehet családdal is, gyerekkel is csinálni, vagy akkor egy kicsit alább kell hagyni?
Hát ez a párunktól is függ. Ha a párunk cserkész, mert ha a cserkész szövetséget nézem, rengeteg olyan pár van, családos tábor csinálnak direkt pár napot. Nálunk nem annyira jellemző még a csapatba ez, de előbb-utóbb csak kialakul, mert mi most, akik a 90-es években cserkészek lettünk, most kezdünk családot alapítani, most kezdünk odaírni. Gondolom, hogy együtt fogunk menni a nyári táborba, pár napot egy családos táborba eltölteni, mert ez egy nagyon jó dolog lesz így közösen.
Hogy néznek fel itt Rákoson a cserkészekre? Gondolom, hogy megvan a rangja, és megadják a tiszteletet a cserkészeknek.
Embere válogatja, én úgy érzem, hogy a táborainkban, amikor kilátogatnak vasárnaponként a nyílt napon a szülők, akkor egy feltöltődéssel jönnek, mert akkor van ugye a Szent Mise, és egy nagyon jó családos programot tudnak ott ők létrehozni, akár kívülállóként is, de általában becserkészük a cserkész táborba egy-egy ilyen rompájával, vagy akadályversennyel, hogy akkor a szülők is lássák, hogy a gyerekek mit csináltak a tábor alatt, mit kell éljenek, meg lássák a felhúzott sátrakat, azt a példás nevelést, ami ott folyik reggeltől estig, és a napi programot is lássák, ami ki van tűzves. Úgy érzem, hogy ez egy jó életforma, és fel kellene nézni rá, főleg a mai világban, amikor egy kicsit el van veszve ez az egész. Nem az életforma, hanem maga a férfiasság, a nőiesség, valahogy nem úgy lássák, ahogy kellene, a családot se úgy lássák, ahogy kellene, és akkor ez ad egy erőt neki, hogy igen, mi tudjuk a hagyományunkat őrizni, tudjuk a népdalainkat ápolni, és mindent megteszünk azért, hogy itt Székelyföldön legyünk jobbnál jobb emberek.
Adja Isten, hogy így legyen, jó munkát!
Légy résen.
Sorozno, el is visznek Bizoli Zsombor vagyok, a Csikrákosi Láptólabda csapatnak az edzője.
Mióta van ez a sportág? Mert én most hallok róla először.
Minket igazából 2016-ban keresett meg a Magyar Láptólabda Szövetség akkori elnöke, Fehér János. Az ő meghívására volt egy ilyen gondolatunk, hogy miért ne tudnánk mi is egy csapatot kialakítani és elmenni egy külön bajnokságra. Ez egy nyitott magyar nemzetközi láptólabda bajnokság volt, és ekkor kaptunk kedvet rá erre az egészen különös sportágra.
Itt több csapat működik Székelyföldön?
Egyelőre csak mi vagyunk Székelyföldön, sőt az egész országban még nincsen. Tehát mint hivatalos sportág nincsen bejegyezve.
És akkor ki kell menni Magyarországra esetleg versenyezni, vagy játszani egy másik csapattal?
Igen, pontosan erről van szó. Most jelen pillanatban dolgozunk azon, hogy sikerüljön bejegyeztetni egy láptólabda csapatot.
És hány fiatalt leheted meggyőzni, hogy ezt a sportágot űzze?
Azt tudni kell, hogy többféle csapat van. Tehát három fős egy csapat, a legnagyobb csapat, van pár és egyéni versenyszámok is, viszont nálunk jelenleg Csikrákoson 13 aktív tagja van, ami azt jelenti, hogy 4 csapat minimum ki tud jönni belőle.
És ez a fiúk sportja, vagy a lányoké?
Külön van fiú, és külön van lány csapat is, viszont nálunk egyelőre csak fiúk játszanak.
Egy kicsit meséljük el, hogy ez hogy működik, mi a szabály, hogy játszák.
Hasonlít a röplabdához, vagy az asztali tenisz, ez nagyjából ugyanezek a szabályok vannak. Van egy 1 méter 60 centis háló, és csak lábbal szabad beleérni, kézzel meg fejjel nem szabad, meg van különböző szabályok, és az a lényege, hogy labdát az ellenfél térfelére átrugni, és ott földet érjen. A másik oldalról meg az a lényege, hogy menteni a labdát, ne érjen földet.
Na de ez a labda is egy fura labda, tehát inkább úgy néz ki, mint egy szárnyas alátét, vagy nem tudom mihez hasonlítsam, de köze sincsen a labdához.
Pontosan, nagyjából egy 2,5 centi átmérőjű gumikörről van szó, amelynek a közepébe lúttollak vannak bele függesztve, és abból áll össze egy labda.
És ez a csapat mióta láptollazik?
2016 volt az első alkalom, amikor úgy kedvet kaptunk, megnéztük, hogy milyen a sportág, és azóta próbálkozunk folyamatosan kisebb-nagyobb sikerekkel.
Na jó, de ilyen versenyszerűen, hogy egy másik külföldi csapattal esetleg összemérni magunkat.
Hát ez már akkor úgy helybe, 2016-ban rögtön a mély vízbe beledobtak.
A fiatalok körében mennyire népszerű ez a sportág itt Rákoson?
Én úgy érzem, hogy ahogy telik az idő, és ahogy próbáljuk bemutatni a fiataloknak, egyre többen jönnek. Tehát 2016-ban 3-an indultunk el, és most már 13-an vagyunk körülbelül, úgyhogy ahogy telik az idő, úgy egyre népszerűbb. Elég nehéz sportág, mert minden izmot megmozdít, és sokan vannak, akik inkább másabb sportokat választanak, de próbálkozunk.
Milyen képességekkel rendelkezzen az, aki ezt a sportágot választja?
Ahogy szokták mondani, gyakorlat teszi a mestert. Tehát az a lényeg, hogy koncentrálni kell a labdára, ugye, hisz ez egy pici labda, nem egy futballlabdával talál, és elég nehéz pontosan úgy elrúgni a labdát, hogy ne veszítsen célt, így igazából a legtöbb gyakorlás a dekázáson van, ezzel lehet a legkönnyebben megtanulni, érezni azt a labdát, és fejlődni.
Ezt egymagában is végezheti a sportoló, vagy kell a csapat?
Egymagában is, sőt, a külhoni csapatok is, mindenki úgy játszik, hogy otthon is gyakorol folyamatosan, viszont ugye, amikor már párban játszanak, vagy csapatban játszanak, akkor fontos az összhang is a csapattagokkal, úgyhogy egymásra nagyon oda kell figyelni, és játék közben is kell beszélgetni egymással, kell segíteni egymást, és így lehet könnyen csapatba dolgozni ebben a sportágban.
Díjakat nyertek, vagy kupát, vagy nem tudom, mit lehet ebben a sportágban nyerni.
Igen, fair play kupát már nyertünk, tehát voltunk már utolsó helyen is, ugye legelső alkalommal, de utána úgy lassacskán törekszünk folyamatosan, egy-egy helyezéssel előrébb kerülünk mindig, úgyhogy reménykedünk benne, hogy majd eljön az az idő is, amikor az első 3 csapatok között is ott leszünk egy esetleges bajnokságon.
Ilyen labdát, vagy a hozzá való kellékeket, ezeket lehet kapni nálunk, annak ellenére, hogy még nem hivatalos sporták?
Nem. Sajnos itt az országban nem lehet egyáltalán kapni. A Magyar Láptólabda Szövetség által kaptunk támogatásban is, és vásároltunk is. Ők is jó részt, főleg a cipőt, mert ugye egy különleges cipő van hozzá, aminek az orra ki van szélesítve, és azt ők is Kínából rendelik.
Csak azért kérdeztem, hogyha most valaki kedvet kapna hozzá, akkor egyáltalán elkezdheti-e, de hát akkor vegyék fel a kapcsolatot önökkel.
Igen, mindenképp, hogyha felveszik velünk a kapcsolatot, szívesen fogadjuk. Heti rendszerességgel vannak edzéseink, úgyhogy nagyon szívesen látunk bárkit, akinek kedvet telne ebben a sportágban.
Önök a Falu Világa című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Tamás Zsuzsának hívnak, Rákoson lakom, és kézműves sajtokat készítek.
Régóta?
Körülbelül 2 éve, fél év kihagyás a gyereknevelés miatt.
Hogy jött az ötlet, hogy ebbe fogjunk? Ezt láttuk valahol, vagy már a családban valaki ezt előttünk készítette?
Családunkban nincsen hagyomány sajtkészítés felül, hanem a Covid idő alatt talán én is megbetegedtem, és az 1 hét ágyban fekvés közben gasztronómiai videókat néztem, mert szeretem, és előjött egy sajtkészítő videó, amit megnéztem, és mivel a párom tehéntartással foglalkozik, és van tej, akkor úgy gondoltam, hogy miért nem próbálhatnám meg, hát ha sikerül.
Azóta már többféle sajtot is készít, kipróbált.
Eleinte az alapsajtot, a friss sajtot készítettem, és nem igaz, mert már előre keményen az érlelt trappistával is megbirkoztam. Nagyon jól sikerült, láttam a munkám eredményét, és a pozitív visszajelzést, és akkor hajrá!
Ma hányféle sajta van a piacon?
Vannak a füstölt sajtok, ottan van kerek, fonott, a paranyica, a csiga, a bogzott, ami elképzelhető, és vannak azon kívül az ízesített sajtjaink, az fokhagymás, a szalcilvás, sonkás, kolbászos, paprikás, de bármilyen, tehát bárki bármit szeretne, zöldfűszerekkel, akármivel szívesen készítem. Ezen kívül készítem a telemeát, úgymond a fetasajt, tehéntúrót, puliszkatúrót, szinte bármit, amit kérnek.
Ez mindennapos tevékenység, vagy a hétnek bizonyos napján készíti?
Én munkába járok, de hobbi szinten, kis mennyiségben készülnek ezek a sajtok. Most már minden nap. Napi 50 liter tejet dolgozok fel, ünnepek előtt 100-at, tehát most húsvét előtt több mint 1000 liter tejet dolgoztam fel.
Mennyire ismerik már, hogy vannak ezek a finomságok itt Rákoson?
Most már több helyen ismerik, és örülünk is ennek. Felcsík, Alcsík, sok felőről járnak ide.
El kell vinni ilyen kézműves vásárba is, vagy annyit nem tud készíteni, hogy még oda is jusson, hanem itthonról, háztól elviszik?
Itthonról viszik el háztól. Hála jó Istennek, annyi a rendelés, hogy nem kell menjünk piacra, tehát nem járunk se vásárra, se piacra.
Milyen időközönként kell újítani, valami új terméket behozni, vagy ezek a jól bevált, keresett sajtok, ezeket bármeddig lehet készíteni, mert mindig van piaca?
Igen, most már megszokták ezeket az ízeket, viszont nekem mindig forog az eszem, hogy valamilyen más ízt, vagy valamilyen más forma sajtot kipróbálhassak, piacra dobhassak.
Hogyha valami rendkívülit készítünk, mennyi idő múlva kezdik el keresni, meg kedvelni?
Mivel sajtálakat is készítünk, így a sajtára minden ízből kerül egy pár szelet, akkor meg tudják kóstolni, hogyha ízlik, akkor abból kérnek, vagy visszajelzik, hogy azt az ízűt nem szeretik, vagy a következőre abból az ízből nem kérnek, de általában van 2-3, ami a közkedvel, tehát abból mindig többet kell. És hogyha szeretnének rendelni, akkor azt az ízt kérhetik külön is, tehát nem muszáj megrendelni azt a sajtálat, vagy az összes sajtot.
Már szükség lenne esetleg munkatársra, vagy még mindig bírja ezt a belót a főszakma mellett?
Valaki, ha valamit szeret, arra ideje is van, és nem érez fáradtságot. Tehát én a sajtokat szívvel, lélekkel, szeretettel készítem.
Na jó, de hát családanya is, meg főzni kell, meg takarítani kell. Inkább azt a részét adjuk át másnak, hogyha valaki bevállalja, és akkor marad a sajtkészítés?
Nem, mert azt is szeretem, tehát inkább egy ilyen családias vagyok, hogy minden legyen úgy, ahogy kell. Amennyire tudom, csinálom, de még bírom.
Antal Vilmos vagyok, Csikralkosi lakós, a Szilos Gazda Egyesületnek az elnöke, gazdalkodó, családi gazdaságot tartunk.
Honnan jön ez a Szilas? Mi adta a nevét az egyesületnek?
Nagyon sokat gondolkoztunk, mert van még egy egyesület, ugye az a közbirtokosság, amelynek elég hosszú neve van, Csikralkosi Pogányvár a neve, és gondolkoztunk, hogy legyen egy rövidebb, velősebb, dűlő név, ami a hájban van. Rákosnak van egy Szilos nevezetű dűlője, legértetéssel hasznosítsák a gazdák, és ennek a neve.
Mikor alakultak meg, és mi adta az ötletet?
Hát egy adott pillanatban a tájnak a felvásárlása gondot jelentett. Hova tovább nyomták le a tejárat, ez folytonos más különben. A tájtermelés is nagyon csökkent, mert hova tovább kevesebbet adtak érte. A legelők gyengébben voltak hasznosítva, ott is begyűrűzött a probléma. Gondolkoztunk, hogy csak valahogy ezt meg kell oldani, mert a falunak évezetekkel keresztül ez a lételeme a gazdálkodás. És hogy a legelők nem egyenek karba, hát előre helyzetet kell teremteni, hogy legyen kedve mindenkinek gazdálkodni. Hát az első lépés az út, hogy valahogy a csarnokot tudjuk megszervezni, és ez mellé kellett az egyesület. Ezt a formát választottuk. Elég hosszú teprengés volt, amíg oda kerültünk, mert ez a székely nép, ez itt a kollektívnek az utóhatása miatt nem erős akar együtt dolgozni.
Sokan pályázni sem akarnak, épp amiatt, hogy ne mondják már meg apám nekem, hogy mit csináljak a pénzemmel, de azért valamikor muszáj társulni, vagy muszáj összefogni, ha akarom, ha nem, mert csak így lehet egyről kettőre lépni. Lehet, hogy háromra már nem, de azért legalább egy fél lépést lépjünk előre.
Hát így van, ahogy tetszik hangsúlyozni, hogy egyről kettőre esetleg lehet lépni, de háromra nagyot ugrani nem lehet, ha már mindenkinek az az alma egyéniként is, hogy minél többet kihozzon abból a gazdaságból, amit örökölt, amilyen van. De muszájból jött létre. Azok a gazdák, akiknek több tehénje volt, és tovább akart dolgozni ezzel, mert birtok is jött ugye vele, és hogy mindent ne adjanak fel, kinek jobb volt a lehetősége, azok társultak. Hát 13-14-en kezdtük, ebből már leépültek. Az erős maga olyan 6-7 gazda.
Újak jönnek?
Hát most van az a hullám, hogy hova tovább többen mennek külföldre, és azok, akik már olyan 5-6 éve dolgoznak külföldön, fiatalok, azokból vettem észre, hogy mintha akarnának. De tőkeigényes dolog ez a gazdálkodás, szarvas marhatartás, úgyhogy gondolom kis léptekkel csak lesz valami belőle.
Hogy mekkora a létszám a szarvasmarháknál itt Rákoson? Csökkenőbe van azóta, mióta van az egyesület, vagy most már, mivel van egyesület, van, aki még vesz is, és többet tart?
Átalakulóban van az egész tenyésztésnek a szerkezete. Ugye ezelőtt nem volt nagy dolog, hogy valaki ért a tehénhez, vagy ért az állathoz. Most oda kerültünk, hogy hova tovább, kevesebben értnek, és az egyesület, amióta megvan, egy darabig a létszám csökkent az első 2-3 évben, és egy 3-4 éve intenzívebben kezdett növekedni.
Más fajtájú teheneket vettek, vagy miért?
Voltak gazdag, akik be tudtak adni a tájkontrollba, hogy meglett az egyesület, megteremtődött az, hogy biztos a tejet elviszik. A tájkontrollba is bekezdtek állni, és piros torka tehenet tenyészt itt a nagy része, és azt szaporítsák.
Nem lenne jobb, hogyha feldolgoznák ezt a tejmennyiséget? Tudom most az a válasz, hogy hát annyit azért minden nap nem tudunk feldolgozni, vagy ha feldolgozunk, nem tudjuk eladni, de van erre ellenpélda is, hogyha valaki nekivág és jól csinálja a dolgát, akkor a jó terméknek mindig van piaca. Ha nem adja el friss sajtként, eladja majd érlelt sajtként, vagy valamilyen módszert csak találnának rá.
Igen, itt a feldolgozás felé, akinek van egy kicsi hozzáértése, egy kicsi kedve, az működik kicsibe. Jó, magam is dolgozok fel, többet is feldolgoznak, hogyha volna fizikai idő, és még egy kolléga nekifogott feleségével együtt tájtermékeket előállít, a sajtféléket készítenek. Sokkal jövedelmezőbb, csak az ember hiány, a rengeteg munka nyáron, takarmánykészítés. Télen volna idő, de valahogy ez a termelés az úgy volna jó, hogyha folytonos lenne. Most pedig az egyesületen belül is gondolkoztunk ezen, hogy fel kellene dolgozni, jobban járnak mindenféleképpen, csak ott is rengeteg akadálya van, egyszer a tőkehiány, ugye mindenki gazda meg akarja kapni a maximális értéket a teje után. Érthető, de ha előrelépést akarunk, akkor áldozni kell. Na, erre nem mindenki hajlandó. akkor inkább így mindenki a saját útját járja. Akik többet tármálnak, azt a csarnokba hozzák. Aki úgy érzi, hogy a tármálése nem elég arra, hogy a családi kasszát kiegészítse legalább null szoldóra, az inkább feldolgoz egy kicsit belőle, és úgy értékesít. Mindenki próbál valahogy megélni. Biztos, hogy jobb volna egyesület kereti belül pályázatoknak a segítségével egy feldolgozót, vagy legalább a tájnak a pasztorizálását és csomagolását megoldani, és úgy értékesíteni, de még ez a jövő zené.
Hol romlott el valami? Mert még mondjuk 30 évvel ezelőtt még olyan természetes volt, hogy ha volt két tehene apámnak, akkor én is segítettem, és nagy valószínűséggel én vittem tovább. Igen, rövid idő alatt akarunk meggazdagodni, vagy már nem szeretünk dolgozni, csak meggazdagodni, vagy mi romlott meg, hogy ide került mindenki? Tehát nem csak a gazdálkodók, hanem vállalkozók is azt mondják, hogy nincsen munkaerő, sehol nincs munkaerő, de mindenki jól él, vagy legalábbis szeretne.
Én úgy szoktam mondani, hogy a gazdálkodó ember a leghívőbb ember. Hiszi azt, hogyha ősszel elveti a gabonáját, nyáron majd lesz valami belőle. Na de a sors ugye a fiatalságnak, vagy akinek nem volt úgy földje, megélhetőség, kilehetősége ebből a földből, az mindenki elment külföldre, gyorsabban kapnak pénzt.
De ott sincsen kolbászból a kerítés, ott is kell dolgozni.
Három hónapot dolgozik, és megvan egy 6 hónapi fizetése. És mert 3 hónapot dolgozik, újra megvan. Többet tud megmutatni, mint itt. Ez a gazdálkodás, ez olyan, hogy sokszor mínuszban is van. Jó, amikor kap az ember, akkor kap, akkor valamit meg tud valósítani, de nem mindig jön össze. És akkor az nem stabil. Jobban szeretik a stabil. Megmondják, hogy mit kell csinálni, megcsináltam, pénzemet megkaptam, nyugodt vagyok. A gazdálkodásban ez nem mondható, hogy ez így van.
Hát de ez önnek sincsen így, hogy egyből meggazdagodik, de mégis csinálja. Hát könnyes lett a szemem, amikor ezt megkérdeztem.
Hát igen, mert szeret is kell. Hiába, hogy van az embernek tanult mestersége, ez az, de ha 3 napot ma nem még oda, akkor macerál.
Meddig lehet ezt csinálni, hogy egyesületet is vezetünk, gazdálkodunk is, közben még minden egyébben foglalkozunk, mert gondolom önnek is a 24 óra az 24 óra.
Hát 24 jó volna, hogyha 25, 26, 28 volna, de a 24-ben, amit belépréselünk, azzal meg kell elégedjünk. Önkontrollra nagyon megtanítsa az embert a gazdálkodás, hogy ne akarjunk többet, mint amennyit a Jóisten segítségével meg tudunk csinálni. Hiába várjuk azt, hogy több legyen, mert akkor úgy lesz. Van álhullás, van ez, van az, de rossz után jól jön.
Ekkora a gazdasága, a magángazdasága?
Most jelenleg 14 darab fejős tehám van, vagy 12 darab növendék, amit alig várok, hogy beállítsam fájni, mert 2-3 éve nyereséget nem termeltünk. Ugye már légmunkám pótolja ezt a kieséseket. Elég fárasztó, amikor ilyen nagy növendék állományjal. Csak fel kellett újítani az állományt. És azzal próbálkozunk, ahol 14 fejős, úgy szeretném, hogyha legyen egy 20-25, és egy olyan 6-7 növendék csak, esetleg a családnak 3-4 vágnivalót tartani, mert hál' Istennek népes családunk van, s mindenki szereti a jót. Együnk azt, amit termelünk, ne a boltba menjünk.
Mekkora terület szolgálja ki ezt az állományt?
22 hektár van összesen, 22-25. Ez változik mikor, hogy még valakinek be kell segíteni, azt mondja, kaszáld meg ezt, vagy azt a földet műváld meg. De általában ez a nagyságrát. A nyári legeltetés az ugye a közbirtokosság területén van, azt nem lehet ide számítani. 20-22 hektárt dolgozunk meg, egyedül mondani. Jó, a felesége, mikor melyik tud, akkor jönnek segíteni.
Minden gépe megvan, vagy azért kell társuljon a haverrel, szomszéddal, rokonnal?
Általában mindenki, aki ezzel foglalkozik itt a falu viszonylatban, igyekezik, hogy a saját gépparkja meglegyen, ami olyan nehezebb, rázósabb munka alatt azt tudja elvégezni, ne kell másra várni, de kerül, mikor más is belépik segíteni, hogyha olyan időjárásra vagy. Így ezzel nincsen gond, így falu szinten már megoldjuk.
A mellékmunka az mi?
Ez a gazdálkodás, az örökölt mesterség, úgy szoktam mondani is, a mellékmunka közgazdász vagyok. Kicsit hasonlít. Hát én a fiatalokat bíztatom inkább már lassan. 50 után már a remény egy kicsit olyan másabb, de még mindig vannak tárvák, de jönnének a fiatalok.
Tamás Lajos vagyok, a Csiklalkosi Közbirtokosság elnöke.
Mióta működik itt a közbirtokosság?
A közbirtokosság 2000 óta működik, akkor volt bejegyezve, én pedig 2015-től vagyok az elnöke.
Mekkora területen gazdálkodnak?
Tulajdonképpen 1581 hektár kéne legyen nekünk, amiből 525 hektár legelő, 900 és egy néhány hektár erdő. Van bárdősödött legelőnk is, probléma az, hogy ebből az 1581 hektárból 300 hektárunk még örökké per alatt van. 2010 óta működik ez a per, rengeteg pénzt költöttünk rá, azért, hogy egy beírási tévedést korrigáljanak. Törvényszéken 7 expertet jelöltek ki, mind a 7 igazat adott részben még egészen, és végül mégis legvégül van az egész.
Meddig nyúlhat ez az ügy?
Most már remélem vége lesz. A polgármesteri hivatallal is egyességre jutottunk. Bizonyos területről, ami nem nekünk volt telekönyvezve valamikor, de ide adták, hogy használtuk, ahol azt mondtuk, lemondunk. Csak nekünk a mi részünket, ami nekünk telekönyv, azt adják vissza. Ha nem erdővel is, de legelővel területtel pótolják a hiányzó részt.
Ezen kívül még lenne olyan terület, amit vissza kéne kapni, és még azt sem kapták vissza?
A falu területén vannak olyan kaszállók, szántók, ami a közbirtokosság tulajdona volt valamikor, úgynevezett hármas telekönyvnek abba tartozik bele. Most úgy néz ki, hogyha ez a pél lezáradik, ők azt mondták, ami nekünk jár, mindent visszamérnek, aztán kíváncsi vagyok. Ezt a beírási tévedést már ott észrevették, és ott korrigálták is. Tehát azt történt, hogy a 880-as rendesen volt írva, a 900, nem tudom hányas földkönyvben, a 600 négyszögölhöz be volt írva 600 holt. De az egyik 21 hektár, a másik 345 hektár. Ez csak tévedésnek lehetett az áldozata. Rájöttek, ki is korrigálták egy topós experttel. Aztán ezt a korrigálást támadta meg a tanácsnak az ügyvédje, onnan alátámasztással, hogy a korrigálás egy 1945-ös törvény után történt, viszont életben van még egy 1938-115-ös törvény, ami alapján kellett volna korrigálni. Tehát az azt jelenti, hogy akkor meg kell kérdezni az egész szomszédot, aki körbevesz, hogy igenis ez a telekönyv kiigazítás az én területemet nem sérti. Mindenkitől megkaptuk mi ezt a beleegyezést, hogy igenis rendben van, mégis folyik ez az ügy.
Hány tagja van a közbirtokosságnak?
A közbirtokosság jelenleg a 420 körül van a tagja, ami havonta, hetente változik, mert eddig nem törődtek az emberek, de most már mindenki kezdte, hogy ha meghal a hozzátartozója, akkor birtokossági joga van. Még olyan is volt, hogy egy jogot két felé kellett osztani. Nem akarnak lemondani, mások meg lemondnak, és így aztán nem csökken, mindig nő a tagszak. A probléma az, hogy legalább 50-60%-a nem itt él a faluba a tagoknak.
Mi lesz majd mondjuk 20-30-50 év múlva? Mert ez a közbirtokosság arról szól, hogy a vagyon az itt maradjon a közösségnek.
Nem tudok erre érdemleges választ adni, viszont jelenleg a külföldön élő tavuk azok nagyon meg vannak elégedve. Szerintem akkor lépnek fel elégedetlenségek, mert a közbirtokosság valamikor úgy is kellett működjön, hogy a tagok fizettek be. Na, amikor eljön az idő, meg eljöhet az idő, nem lesz örökké ilyen cukros az élet, akkor aztán, hogy mi lesz, nem tudom. Megvan egy működési alapszabályzatunk, ami sokan szeretnék, hogy változtassuk meg, de olyan alapokra van letéve, hogy amíg én ott vagyok, ott változtatni nem fogunk, mert nekik is az tetszik. Abban benne van, hogy kívülálló tag nem vásárolhat területet, nem vásárolhat jogot, és megvolt ennek az alapja, hogy nehogy aztán a végén majd aztán lesz egy tulajdonos, amelyik fritorolja nagyon százalékát. Ezzel ez van elkerülve. És sokszor mondták, hogy értiva írják át, már át akarja adni. Mindig azt mondtuk, maradj, te legyél a tagja, ha akarsz adni a gyerekednek, az utódodnak, adjál belőle, vagy adod az egészet, de a tag te leszél.
A fát tudják értékesíteni?
Tudjuk értékesíteni. Minden évben van egy olyan 1400 köbméter fánk, ami egészségügyi vágás, tisztítás, ilyesmi, azt le kell vágjuk, mert az nem szabad az erdőbe maradjon. Abból kerül műfa is. A műfát azt van egy helyi cég, általában nekik szoktuk eladni, ők szoktak segíteni a leszállításban, minden, mert tehát jó kapcsolatunk van. A tűzifát pedig azt a tagoknak, akik igényelik, és sokan igényelik, sőt a nem tagoknak is mindig adtunk tűzifát. Nem csináltunk különbségről, tag, nem tag, letette a kérést, és lehetőségünk szerint mindenkit kiszolgáltunk.
Amúgy a tagok többsége a tűzifát igényli, vagy inkább pénzt igényelnek?
Van, aki tűzifát igényel a jogaira, más pedig kifizeti a tűzifát, és a jogra felveszi a pénzt, családonként változik, és lehetőségek szerint kinek milyen a lehetősége.
Ha már nem bírja, lesz utánpótlás? Mert nagyon sok közbirtokosságnál az is gond, hogy a fiatalokat nem igazán érdekli még. És akkor mi lesz, ha már önök se bírják a munkát?
Van még a vezetőtanács nyugdíjasokból van felépítve. Itt nincsen munkakönyves alkalmazottunk, viszont próbáljuk frissíteni, hol ellenőrző bizottság tagként, hol másképp a fiatalokat bevonni. Vegyenek részt, kóstolják meg, mert nekem is ott az idő, hogy én lejár a mandátom, mint tovább nem vállalom.
Ezzel műsorunk végéhez értünk, a Hargita megyei Csikrákoson készült riportösszeállításunk második, befejező részét hallották. Én megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Sármási Bocskai Jánost hallották a Viszonthallásra.
Nem múlottam, nyár!